Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Isten igéjét, amint az egyházunk a mai napra, Szent Háromság ünnepe utáni 18. vasárnapra igehirdetés alapjául kijelölte, megírva találjuk Máté evangélium a 5. fejezetében, a 38-tól a 42. versig a következőképpen. Hallottátok, hogy megmondatott szemet szemért és fogad fogért. Én pedig azt mondom nektek, hogy ne szálljatok szembe a gonosszal, hanem annak, aki arcülüt jobb felől, tartsd oda a másik arcodat is. Ha valaki pereskedni akar veled és el akarja venni alsó ruhádat, engedd át neki a felsőt is. Ha pedig valaki egy mérföldnyi útra kényszerít, menj el vele kettőre. Aki kér tőled, annak adj, és aki kölcsön akar kérni tőled, attól ne fordulj el. Ámen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, talán már megszokta a gyülekezet, legalábbis akik mondjuk az útmutatóban figyelik a hivatalosan kijelölt ige szakaszainkat, hogy sokszor bővíteni szoktam a kiírtat, egy nagyobb körbevágás, hiszen a perikópa szó az azt jelenti, hogy körülvágás, nagyobb körbevágás venni, vagy ha a közepéből hagynak ki, azt nem szoktam mégse kihagyni. Most ritka kivételként szűkítettem a megjelöltet. Ugyanis a hivatalos változat egy részleges bővülésen esett át, és egy kicsit felemás helyzet állt elő. 10 évvel ezelőtt a 38-tól a 42. versek szerepeltek előttünk ennek a textusnak a részeként ezen a vasárnapon. A mostani pár verssel történő bővítés önmagában nem is lenne annyira problémás, hiszen való igaz, hogy ez a szemet szemért elv szembe szegülő jézusi elv, ez az alapját tekintve a szeretetre épül, tehát lehetne arról is beszélni, hogy még az ellenséget is szeressük, de akkor fölvetődik egyrészt az a kérdés, hogy miért állunk meg viszont itt, és miért nem megyünk el egészen a 48. versig, valamint az is egy másik kérdés, hogy más alkalommal, másik években, a Szent Háromság ünnepe után a 8. vasárnapon, viszont a 43-tól a 48. versek vannak előttünk. És végül is, hogy ne legyen átfedés, ezért úgy gondoltam, inkább visszatérek a 10 évvel ezelőtti kijelöléshez, és ezt a bővítést most nem tekintem. Hát érjünk minden esetre az ige szakasz határairól, a területére, azaz a tartalmára. Mert valljuk meg, hogy nagyon problémás Jézus szavainak az értelmezése. Érthető benne, hogy meg kell találni akkor a helyes jelentést, hogy mennyire is értsük szó szerint végrehajtandónak ezt és a hegyi beszéd más tanítását is, kifinomult erkölcsiségét, hiszen azt érezzük sokszor, hogy ez valahogy egészen más, mint a mi emberi felfogásunk, és szinte teljesen szembe megy vele. Hát ebből is következik, hogy sokan sokféleképpen próbálják meg magyarázni ezt a szakaszt is, meg azt is, amire most Mózes törvényéből utalt. A visszavágás az természetes emberi felfogásunk. Ezt adja a természetünk. Hát ha megütnek, akkor jó nagyot vissza fogok ütni, hát mégse lehet hagyni magamat. Sokszor elmondtam már, hogy ezek a rendelkezések Mózes idejéből tulajdonképpen egészen máshogyan csengtek akkor, mint ma. De most sokszor azt veszi ki az ember, hogy milyen szigorú, hogy most akkor ezek szerint valóban vissza kell ütnöm, hogyha megütnek. Valóban meg kell torolni a különféle sérelmeket, mert hát mégsem maradhat csak úgy. De az az igazság, hogy eredeti környezetében ez éppen, hogy korlátok közé szorította a bosszút. Mert azt mondja, hogy a megtorlás az nem lehet nagyobb, mint az okozott sértés. És bizony akkoriban az volt a jellemző, és valljuk meg, hogy ma se gondolkodunk e tekintetben egy kicsit se finomabban, hogy hát a válaszcsapás az legyen mindig nagyobb, mint az eredeti, mert akkor megvan a maga elrettentő ereje is, akkor megmutatjuk az erőfölényünket, akkor mégiscsak helyre tesszük a másikat, hogy mit is gondoljon. Egy kis sértésre egy nagyobb sértés való, egy kis pofonra két pofon való, és lehetne sorolni. Ezt látjuk a világpolitikában is, ezt látjuk mondjuk egy maffia leszámolás során is, de ezt látjuk a személyes életünk cselekvésében is. Hát ezzel szemben mondja Mózes idején Isten, hogy stop, álljatok meg, van határ. Ezen a ponton nem szabad túllépni, mint amit maga az elkövetett sérelem okozott. Tehát ez az egyik, ami ezzel kapcsolatban fontos, hogy előttünk legyen. Tehát egyáltalán nem arról van szó, hogy Jézus arról beszélne, hogy na hát akkor most ucu neki, mert Isten törvénye ezt és ezt mondja, hogy idáig menjetek. Másrészt pedig azt is figyelembe kell vennünk, hogy ez a megtorlás elve kapcsán a megtorlás, az kikerül a sértett kezéből. Egy-két ritka kivétel van, mondjuk a vérbosszuló az adott esetben eljárhat, de egyébként ez átkerült mai szavakkal a büntetés végrehajtás körébe. Átkerült a tárgyalások, a bírósági törvényszék keretébe, hogy ott kapja meg a jogos büntetését az elkövető, és nem a sértett fog bosszúból, indulatból, és ki tudja miből indítatva majd valamiképpen megtorlás végezni. Tehát fontos az igazságszolgáltatás. Fontos ez a földi életben is, mert tehát egyáltalán nem mindegy, és nem csak gyakorlatban, amikor konkrétan érintettek is vagyunk egy-egy bűncselekményben, mint áldozatok, tehát valami elvi szinten is fontos ez számunkra, hogy hát ha valaki elkövet valamit, azt ne ússza meg. Annak meglegyen a megfelelő büntetése, mert ezt követeli az igazságérzetünk. Hát mégiscsak forrad ember vére, amikor a bűnös kicsúszik az igazságszolgáltatás alól. Akár mert el se tudják kapni, akár mert szépen jogi csűrcsavarokkal felmentik, és aztán röhög a markában. Az igazságszolgáltatás még fontosabb a földi élet után. Ha itt ebben az életben nem is ér utol mindenkit, de hát legalább az utolsó ítéletben senki sem menekülhessen meg. De hát érezzük, hogy szükséges, és zsigereinkben érezzük ezt, hogy az igazságérzet megköveteli, hogy mind a földi életünkben, de végképp aztán majd tehát a mennyei ítélőszék előtt a bűnös megkapja a maga büntetését, amit érdemel az igazságszolgáltatás révén, és hát cserébe az ártatlan pedig megkapja a maga felmentését, igazolását, kárpótlását. Nos, a vérbosszú ennek a vágyott igazság szolgáltatásnak a kifejeződése. Megakadályozza azt, hogy a bűnös megmeneküljön, és a büntetés mértékét is, a manapság amúgy sokszor emlegetett arányosságnak megfelelően próbálja kialakítani. Hát egy másik kérdés, hogy vajon mi az arányos? Hiszen a közfelfogásban is ez nagyon módosul. Hát középkorban nem volt feltétlen aránytalannak tűnő az emberek számára, hogy egy tolvajnak a kezébe kerül, ha elkapják. Mai időkben meg persze egészen máshogy gondolkodunk, ma meg az a szokásos, hogy fölmentjük az ítélet alól a vádlottat, mert mondván, hogy hát egy ilyen gyilkosnak is akkor is túlságosan kegyetlen büntetés, egy ténylegesen letöltendő életfogytiglan, hát változtassuk meg és enyhítsük, mert hát ez kínzás. És aztán sorolhatnánk sokféle eljárást, ahol látjuk, hogy a korokban is más-más az, amit arányosnak tekintenek. Hát minden esetre Isten arányát Mózes idejében így határozta meg, hogy a vérbosszú az nem lehet több, mint az okozott sérelem. Nem lehet egy lavinát indítani vele, hogy aztán megállíthatatlan gyűlölet hullámot vegyen, és aztán elsodorjon mindenkit, az áldozatot épp úgy, mint a tettest. A vérbosszú tele van igazsággal, hiszen büntetésre szükség van. Csak egy valami hiányzik belőle, a szeretet. Hogyan lehet hát tökéletes igazságszolgáltatást akkor végrehajtani? A vérbosszúnak, valamint ugyanezért az elvének, a visszafizetés elvének a sajátos formája lehet az, amiről hallottam a héten, hogy egy kenyai ügyvéd Perújra felvételt kért a hágai nemzetközi bíróságon Jézus ügyében. Kárpótlás követel, büntessék meg Izraelt is, Olaszországot is, sőt, nevesítve járjanak el Tiberius, Pilátus és Heródessel szemben, mert szerinte Jézus pere koncepciós per volt, és jogtalan, tele eljárási hibákkal, hivatali visszaérésekkel. Hát mondhatnánk a szokásos mai módszerekkel él ez a jogász. Hát így megsértették Jézust emberi méltóságában. Tehát érvényesíteni kell egyik értelemben a megtorlás törvényét, hogy megbüntessük a vétkeseket, a szemet szemért elvét, ha úgy tetszik, el kell őket ítélni, az államokat is, amelyek ebben részt vettek, úgymond, és rehabilitálni kell Jézust, tehát az áldozatot felmenteni. Eredetileg a kenyai legfelsőbb bírósághoz nyújtotta be ezt a keresetét, amely azzal utasította el, hogy hát ez nem az ő hatáskörük, ez nem legfeljebb nemzetközi bíróságon tárgyalható. Hát így megtette a maga feljelentését a Hágában is, ott pedig azt válaszolták, hogy hát az államok elé tárt jogvitákban van hatásköre eljárniuk, és nem az egyének által indított eljárásokban. Nyilván elég nevetséges maga az indítvány, és így akár el is ereszthettem volna a fülem mellett az egész esetet. De most egy pillanatra mégis vegyük fel úgymond a kesztyűt, és gondolkozzunk el arról, hogy mit is jelent ez. Mit jelent igazából ez a beadvány, és mit jelentene akkor, hogyha mondjuk teljesülne az ő elképzelése, hogy megvalósuljon ez a rehabilitáció, most a büntetés az talán annyira nem is érdekes e tekintetben. Mit jelent mindez teológiailag? Mivel járna? Nem tudom, hogy pontosan ki ez az ügyvéd, és ilyen értelemben nem tudok róla, annyit hallottam, hogy hát ő valamiféle keresztény lelkesedésből teszi ezt. Tehát ilyen értelemben most nem valami egyház ellenes célra próbál ilyen nevetséges esetet kreálni, tehát valami féle lelkesedés van benne téren, és hát valami módon így szeretné Jézus felmenteni. De ha belegondolunk, pont az ellenkezőjét teszi. Pont az ellenkezőjét teszi, mint amit keresztényként tennünk kellene. Hiszen, hát így valójában rehabilitálni akarja a megváltást, azaz visszavonni, érvényteleníteni. És ezzel mindennek véget vetne, ami az üdvösség ígéretét hordozza. Más kérdés, hogy nyilván ezzel nem fognak komolyan foglalkozni sehol egyrészt, tehát jogilag sem állja meg a helyét a beadvány, hát és végképp nem fog Isten megváltása ettől csődbe menni, mert valaki megpróbálja ilyen módon rehabilitálni Jézust. Amúgy pedig a rehabilitációval kapcsolatban eszembe jut néhai Marikó Zoltán pécsi lelkészem, aki hát a rendszerváltás után a rehabilitációkról szólt egy alkalommal, neki lett volna bőségesen oka rehabilitációt kérni, volt elegendő része megkurcoltatásokban az előző rendszerben, és mégis azt mondta, hogy hát szó sem lehet róla. Hát mi az, hogy valaki rehabilitáltatni akarja magát? Ugyanis hát mit jelent ez? Hát azt jelenti, hogy azt a szenvedést akarja semmissé tenni, amit végső soron Krisztus követése miatt kapott. Azaz, mondhatjuk áttételesen, magát a Krisztus követést akarja érvénytelenné tenni a rehabilitáció. És valóban, hát Jézus a rehabilitáció helyett, a visszavágás helyett, a vérbosszú helyett, azt mondja, hogy tartsd oda a másik arcodat is. Kell a felső ruha, add az alsót. Kényszerítenek egy mérföldre? Hát ott menjél el még egyre. És ezzel az orca odatartásával kapcsolatban jutott eszembe egy Paul Newman film, a Bilincs és Mosoly című, amelyben egy nagyon laza figurát alakít, mindent, az egész életet lazán veszi, nem érdekli semmi, nem vesz komolyan semmit, garázdaságért börtönbe csukják, ugyanis a parkoló órákat fogja, lenyírja és letör. Teljesen értelmetlen elkövetett cselekedetekkel, de a lényeg az, hogy börtönbe kerül, hát itt is nagyon laza csávót alakít továbbra is, a fogoly társaival is, aztán egy kedvelt figura lesz, de még az elején ez egy kicsit várat magára. A szabad idő bizonyára akkoriban is volt már a foglyok számára, úgyhogy boxkesztyűt húznak ketten, és püfölik egymást a bivajjal, és mindent kifejez a becenév. Hát nem sok esélye van. Vegyesen húznak ugyan be egymásnak, de egyértelmű, hogy az erőfölény az ki mellett áll. Hát többször, hát ha nem is a padlóra, mert kint vannak az udvaron, de a földre kerül, és mindig föláll, és megy vissza, tovább boxol, behúz egyet, kap kettőt, összeesik. Hát az elején a rabtársak mind szurkolnak a bivajnak, hogy húz be egyet, üst ki, aztán valahogy lohad a lelkesedés, és akkor már elkezdik neki mondani, hogy hát most már ne kelj föl, most már hagyd abba, hát ismerd el, hogy vesztettél, és kész, hát úgy sincs esélyed. És aztán ma ott izgulnak, hogy halálra veri a másik. Hát a foglyok természetesen mondhatni nem törődnek az üggyel, nekik ez mindegy. És újra föláll, és föláll, és megy, és püfölteti magát. És az egész film ilyen a viselkedését tekintve, hasonló, mondjuk, hogy inkább elviseli a hosszú sötét zárkát, de hát ebből, úgymond ebből a lazaságból nem enged. Most hát erről lenne szó, hogy tartsuk oda a másik arcánkat is. Hogy nem kell törődni vele, hát mindegy az, hogy püfölnek, mindegy az, hogy elveszik a dolgaimat, mindegy az, hogy mire kényszerítenek, hát semmi se számít, úgyse, szép lazán, vidáman, és végig mosolyjal az arcunkon, innen is a cím, hogy mindig mosolyog. Összeverik hát nem rendőrök, hanem a börtönőrök, akkor is mosolyog. De hát Jézus azért valami másról beszél, nem a nem törődömségről. Nem azt mondja, hogy tűrje bármit, mert úgyse számít, vedd könnyen az életed, hanem ő egy nagyon is aktív cselekvésre ösztönöz minket. Nem azt mondja, hogy egyszerűen tűrd el, hanem azt mondja, hogy aktivizáld is magad. Mert eltűrsz a pofont, jó, de akkor jöhet a következő odatartás. Elvitték a ruhádat fölülről, ugye a felső ruhát, hát nyugodtan add a másik részét is. Vagy kényszerítenek erre, hát te magad jelentkezz egy második menetre. Mellesleg egy jellemző média sajátosság, és ennyiben talán bevonhatom egy picit a hétvégét a médiával kapcsolatos családos hétvége témájában, ott is ezt elmondtam, most csak nagyon röviden megpróbálom összefoglalni, tehát pont ennek a filmnek utána nézve, hogy frissítsem az emlékeimet a példa gyanánt, került elő, hogy ugye Paul Newmanre úgy tekintettek a közvélekedésben mindig, hogy egy botránytól mentes sztárnak az életére, nem kísérte olyasmi, hogy rendőröket vert, meg amik manapság gyakran előfordulnak, meg késeket dobálnak otthon. És 50 évi házasságban élt, míg 2008-ban meg nem halt, bár a második házassága volt. De minden esetre úgy tekintettek, mint egyfajta ellenpélda a szokásos sztárallűrökkel szemben. Aztán szeptember 11-i internetes cikk úgy látszik, hogy a terrortámadás emlékére másfajta terrort próbált alkalmazni, mert megjelent tavasszal egy könyv, még a beharangozása egész lájtos volt tulajdonképpen, egész szolid volt, csak annyit említett gyakorlatilag, hogy hát azért ő sem volt olyan szent, és ő is, ha ügyesen titokba is tartotta, de hát csak megcsalta a feleségét, és így tovább. Hát az ősszel aztán megjelent cikk a könyvre hivatkozva, mert addigra már meg is jelent, már semmiféle kegyeletet nem ismer, és egy átlagos Marlon Brando interjúra vagy mondásra hivatkozik, hogy hát ő maga vagy, hát ő csak jobban leplezte a kapcsolatait, és hát ő is biszexuális volt, mint én mondta Marlon Brando állítólag. Nem is kell erre több időt szentelni, csak az a szép, idézőjelben ebben, hogy innentől kezdve mindegy, mi az igazság. Nyilván mi nem is vagyunk abban a helyzetben, hogy bármit el tudnánk ebből dönteni, de a lényeg, hogy akár így, akár úgy, de most már véglegesen ott van ez a szennyfolt rajta. Jól tudjuk azt is, hogy akár becsületsértési pert is nyerhet az ember, de ezt le nem vakarja magáról. Egyszer elég megvádolni valakit, és ez lemoshatatlan. Lehet persze, hogy per is lesz belőle, nem tudom a hozzátartozók hogyan vannak, hát ő minden esetre már biztos, hogy nem állhat ki a maga igaza mellett semmilyen irányban. Hát ez is egyfajta példa minden esetre sajnos a mai világban, hogy ha van valami jó és dicsérendő, akkor inkább gyorsan alá akarunk ásni a rétegek alá, és kitúrni a legmélyéről a legszennyesebb dolgokat. Visszatérve, úgymond a pofoszkodásra, Konrád Lorenz, ugye, aki állatok viselkedésével foglalkozó tudós volt, hát ő is, meg persze mások is leírják mondjuk a farkasoknak a harcait, ugye jön egy falkavezér csere, akkor az úgy kell, hogy zajlódjon, hogy le kell győzni a falkavezért. Ádáz, vérre menő, élet-halál harc az a küzdelem, ami ilyenkor zajlik, és hát bármelyikük ott maradhat. Ugyanakkor, hogyha egyik felemeli a fehér zászlót, azaz olyan pószt vesz fel, oda tartja a nyakát, hogy tessék átharapni, akkor a győztes onnantól kezdve felhagy az agresszióval. Valahogy ez bennük van. Akkor elismerte a győzelmet, én vagyok a falkavezér, innentől kezdve úgymond, most rossz képpel, mert farkasokról nyújtott, de hát ő a nyájam tagja. Akkor nyilvánvalóan már az értékesebb, ha életben marad, és persze a vesztes az elismeréssel is tudja a helyét. Innentől kezdve már nem lesz rivalizálás. Hát egyfajta ilyesmi magyarázat is kapcsolódik ehhez a történethez, vagy ehhez a példához, hogy hát esetleg így is értendő az, amit Jézus mond a másik ország oda tartása, hogy talán ezzel megállítjuk a másikat, bár nem arról beszél, hogy nekünk mi a célunk, mit érjünk el a másiknál. Van olyan is persze, hogy az ember elszégyeli magát, és verekedésben szinte mindenki érintett, ha máskor nem gyerekkorában, de hát aztán vannak persze testvérháborútól kezdődően iskolai balhékon át egész bandaháborúkig. De amikor elfog a bűntudat valakit azzal kapcsolatban, ami ilyen agresszív értelemben tett, rosszat, akkor ott meg is áll. Tehát van ebben is talán egy lehetőség, de az is világos, hogy Jézus nem arról beszél, hogy azért tegyek valamit a másikkal, hogy majd ő ettől megváltozzon. Tehát ha ő marad az a gonosz, akkor is azt mondja, hogy tartsd oda a másik arcodat. És azt is fontos talán megemlíteni, hogy nem valami rablótámadásról beszél Jézus, úgymond, amikor megtámadnak és az életemre törnek, hogy na akkor ne, hogy védekezzél, hanem most megint csak kisarkítva viccesen, hát a szíven szúrnak, tartsd oda a másik szívedet is, hanem arról van szó, tulajdonképpen ott olvasható ez ki, hogy visszakézből pofonról beszél, hiszen akkor lehet jobb orcánkat megütni, hát legalábbis jobbkezes társadalomban. Tehát tulajdonképpen nem az élet ellen támadóról mondja ezt, hanem az olyan megalázó viselkedésről, ami persze testi bántalmat is okoz, de nem az a cél ebben az esetben, hogy megöljön. És hát ilyen értelemben még világosabb, hogy az egy mérföldre kényszerítésben sincs benne az, hogy ránk törne valaki, egyszerűen arról van, hogy valamit ránk erőltet, amit a törvény előírt egy mérföldre, na ott adjunk még egy engedményt, úgymond, és hát egyet fizet, kettőt kap alapon. Azt is meg kell említeni persze, hogy Isten jogi szabályt ad Jézus, hogy ez erre kéne a jogot akkor alapítani, hogy bárki lopjon, bárki gyilkoljon, hát majd egy másik áldozatot is odadobunk még elé. A lelkész gyűlésen valaki egy katolikus papnak a példáját is elmondta, ami másik oldalról is tanulságos, az Andrássy út 60-ban volt fogvatartva, és az ávós tisztje állandóan verte, ütötte, és éppen Jézusnak ezekre a szavaira hivatkozott, hát neked szeretned kell engem, ugye nem üthetsz vissza, hát puff egy pofon, szeretsz engem, és akkor mondja, igen, szeretlek, puff egy pofon, jól összeveri, Most se ült vissza, még mindig szeret. És akkor, hát ezt tette jó sokszor. Egy alkalommal a pap, amikor hát kérdezte, hogy most se ült vissza, akkor azt mondja, hogy hát igen, én szeretlek, de nem tudom, hogy nem fogy el az erőm, és legközelebb nem ütök-e vissza. Hát ettől fogva nem kapott több verést ettől az embertől. Aztán ott van röviden, azért ne hagyjuk ki, ugye az említett felső ruha átadása is, ebben az a nagyon különleges, hogy most egyenesen Jézus már olyat mond, amit a törvény tilt. Tehát azt mondja, te engedd át azt is, amit egyébként a másiknak nem szabad elvennie, mert hát a vérbosszú az szintén törvényben rögzített volt, tehát ott igazából arról szól Jézus, hogy most egy új korszak van itt, most máshogy kell már viselkedni. A felső ruhában is ilyen érte megint az fejeződik ki, hogy annyira új korszak, hogy a mózesi törvény megtiltja, hogy valaki elvegye a felső ruhát, mert azzal takaróznak, hát nem volt akkor még egy rendruhája az embereknek és egy egész szekrényi, hanem volt egy ruhájuk és kész. És a felső ruhát azt éjjel takarózásra is használták. Tehát figyeljünk oda, hogy Jézus nem új jogrendet alkot, nem is azt mondja, hogy ez mind semmis már, és mózesi szabályokat kellene átírni, hanem azt mondja, hogy ti tegyetek többet. A hegyi beszédben arról is beszél, hogy nem több az igazságotok a farizeusoknál, akkor nem mehettek be Isten országára. Hát most jóval többet mond, mondhatni, megdupláz mindent. De nem azt mondja, hogy ez legyen az államnak az alapja, mondjuk, vagy a jogi helyzet, tehát, hanem azt mondja, hogy amikor jogos, akkor ő maga is szembeszállt az ilyesmivel. Emlékezünk a perre, amikor megüti a szolga, akkor vissza szól, úgymond, hogy hát, ugye, ha rosszat mondtam, bizonyíts be, hogy rossz volt, ha pedig jót mondtam, miért ütsz engem. De gondolhatunk Pál apostolra is, őt is ott Filippinél börtönbe zárják jogtalanul, aztán amikor kiderül, hogy ők római polgárok, akkor sutyiba szép csendben nem akarják őket bocsátani, és akkor azt mondja, azt már nem. Hát itt vattunk, mindenféle indok nélkül bebörtönöztek, pedig még állampolgárok is vagyunk, most meg titokba küldenek, na nem, hát jöjjenek ide és kérjenek nyilvánosan bocsánatot. De máskor meg fel is háborodik az apostol, amikor ott áll Anániás főpap előtt, és megparancsolja a szolgának, hogy üsse arcul, akkor hát Pál sem a másik arcát tartotta, hanem azt mondta, hogy megvert téged az Isten, te megmeszelt fal, itt ülsz, hogy ítélkezz felettem a törvény szerint, mégis a törvény ellenére azt parancsolod, hogy megüssenek. Aki tudja a történetet tovább, az azt is tudja, hogy Pál itt ugyan visszakozik, de nem ezért, mert ez most egy oda tartása lenne a másik arcának, hanem ugye azért, mert nem tudja, hogy kivel áll szemben, és ilyenkor nem csak a személy számít, hanem a tisztsége is, és így közlik, hogy hát hogy beszélsz te a főpappal? És akkor visszaszívja, hogy hát nem tudtam, hogy ő a főpap, mert meg van írva népet, fejedelmét, ne átkozd. A kétmérföldes példánál pedig szintén Balikó Zoltántól tanultam, hogy hát az irányultságunkat akarja Jézus többek között megváltoztatni. Hogy ne az önzésünk legyen, ne az legyen, hogy a fene egye meg, hát már megint mit kényszerítenek rám kívülről, erőszakkal, és mit akar itt ez egy római katona képét vetíti elénk, ott volt a rómaiaknak egy ilyen törvényük, hogy mondjuk áthelyeznek egy katonát, hát nem beült a dzsibbe, és aztán átment egy másik laktanyába, hanem bizony fogta a batyuját, ki tudja hány tucat kilónyit, és cipelte teljes menet felszerelését. Hát ilyenkor volt joga a rómaiaknak arra, hogy a katonák akkor valakit fogjanak, kényszerítsenek arra, hogy egy mérföldnyi úton vigye a csomagot. És Jézus azt mondja, hogy lehet, hogy ez fárasztó és nehéz, és sok szenvedéssel jár, megalázó is talán, még azt is mondhatnál, de ne arra tekints, hogy neked mibe kerül, hanem ott a másikra, akinek szüksége van a segítségre, mert szegény már mióta cipeli, nem egy mérföldön, ki tudja hány mérföldön keresztül. Hát jó lesz neki már végre egy kis segítség, egy kis pihenés. És ez a segítségnyújtás folytatódik aztán abban a látszólag egy kicsit csak úgy itt lefegő függelékben, amikor a másoknak a kölcsönéről beszél Jézus, de itt is tulajdonképpen arról van szó, hogy nézd a szükségét a másiknak. És éppen ezért ne a koldus üzletágra gondoljunk manapság, mert az ilyen régen nem volt, akkor valóban a koldusok azok a megélhetésüket kellett valahogy nagy nehezen összekaparják, és nem fizetésnél is nagyobb összegeket gyűjtöttek így össze, végképp nem úgy, hogy másoktól szedték el, akik a tényleges koldulást végzik. Tehát ne erre gondoljunk, ne is az üzleti hitelekre gondoljunk a kölcsön kapcsán, hogy hát akkor tessék így kölcsön adni, az nyilván nem ide tartozik. Itt az egyéni segítségnyújtásról van szó, hogyha a rászoruló kér, akkor ne fordulj el, pedig tudnál adni, vagy kölcsönt kér, akkor ne mondd, hogy nincsen. De nem azért, mert most nekünk kellene persze a bankok feladatát átvállalni, hanem azért, hogy tudjuk a szükségében a másiknak segítségére lenni. És zárszóként kell megjegyezni, hogy Jézus mai követelménye igencsak nehéz helyzetbe hoz minket. Hiszen hát mindannyiunknak be kell látnunk, hogy igencsak távol áll ettől a magatartástól az életvitelünk. Nem is akarunk talán így élni, de ha szeretnénk, akkor is be kell valahogy, nem tudjuk ezt végrehajtani. Hányszor megszegjük, és hányszor visszavágunk, és nem oda tartjuk az arcunkat, szaladunk a kabátunkért, úgymond, és nem adjuk oda. Úgy járunk, mint most volt egy hír, hogy a Széchenyi könyvtár igazgatóját felmentették, és úgy tűnik, hogy ő volt annak az esetnek a részvevője, a könyvtár autójával motorosok kirabolták, ő utánuk eredt, és az egyiket halálra gázolta. Jézus nem ad mentséget, de biztatást igen, mert arra is tekintsünk végül, hogy itt nem csak rólunk van szó. Mindenek előtt itt arról van szó, hogy ezt a magasra emelt erkölcsi követelmény szintet, ezt Jézus tölti be mindenestül. És így tette számunkra is elérhetővé, és így tette megvalósítandó céllá. Amen. Imádkozzunk. Tökéletes mennyei atyánk, bocsáss meg tökéletlenségünket, hogy magunk is oly gyakran bolondságnak tartjuk szavadat, ha talán nem is nevetünk rajta, mint hitetlenek. Máskor meg kimagyarázzuk, és különféle kibúvókat keresünk, megideologizáljuk bűneinket, okosabbnak képzeljük magunkat annál, amit szabadból ismerhetünk. Taníts minket a te tökéletességedre. Taníts minket arra, hogy megértsük, miért is az egyetlen esélyünk az, ha megtanuljuk odatartani másik orcánkat, átnyújtani felső ruhánkat, megindulni a második mérföldre is, megnyílni a kérő előtt. A te irgalmasságodból tanulhatjuk meg mi is a könyörületet, a te keresztedből érthetjük meg mi is, milyen ereje van a szenvedésnek. Segíts minket, hogy ne gúnyolódók, ne megbotránkozók lehessünk akkor, amikor a keresztény erkölcsről tanítasz minket, hanem felismerjük, hogy ez minden keresztény számára kötelesség. Amen.